Kedves hallgatom! Zakariás próféta könyvének négy fogatról szóló látomása alapján most azzal foglalkozunk, hogy a fekete és a fehér lovak az északi országba mennek. Személyesen úgy vélem, hogy a nagynyomorúság ítélete északon kezdődik, és onnan halad Izrael országa felé. Tehát az ítélet először Észak királyságát, Gógot és Mágógot éri utol. Ítélet szakad délen Egyiptomra is. Azonban a lovak vágtája nem a legfőbb kérdés ezen a helyen. A Jelenések könyvében a nagy nyomorúság idejében bekövetkező események egymás utánja van leírva, ahogy az egyik krízis követi a másikat. Amikor a fehér ló elindul, akkor győzelmet arat, és hamis békességet támaszt a földön. A világ azt gondolja majd, hogy megérkezett a milleniumba, amikor lényegében a nagy nyomorúság időszakába érkezett meg. Közvetlenül a fehér ló után jelenik meg a háború vörös lovasa, tehát háború tör ki világszerte, és utána jön az éhínség fekete lova. Az ínség általában a háború nyomán jár, mint ahogy a járványok és a halál követi ezeket, amelyeket a negyedik, a fakó ló szimbolizál. Ezzel ellentétben a Zakariás látomásában megjelenő négy lovas sorrendje nem lényeges. A hangsúly inkább arra a tényre kerül, hogy Isten a föld minden népét meg fogja ítélni, és a négy harci szekér ezeket az ítéleteket képviseli. Valamennyi ítélet a nagy nyomorúság idején megy végbe. Ezzel zárul Zakariás 10 látomása. Most elérkezünk egy eseményhez, amely Zakariás idejében megy végbe. Így szólt hozzám az Úr igéje. Vedd át a fogságban maradtak adományát Heldajtól, Tobijától és Jedajától, akik Babilóniából jöttek. Menj el még ma Jósíjának, Cefanyá fiának a házához. Zakariás könyve, 6. rész, 9. és 10. vers. Itt három férfit nevez meg, akik Babilonból érkeztek. Nem az Izrael földjére visszatért maradék két csoportjához tartoztak, hanem külön indultak el őseik hazájába. A Heldaj név azt jelenti, hogy robosztus. A Tóbíjá jelentése Isten jósága, és a Jedaja azt jelenti, hogy Isten ismer. A nevek összekapcsolása azt érzékelteti, hogy Isten tudja, hogy jósága által állítja fel királyának trónját, és hatalmas, ellenállhatatlan módon cselekszi ezt. Itt szimbolikus koronázás megy végbe, de ez Krisztus földrejövetelét mutatja be, amikor a jövőben átveszi uralmát a világ fölött. És vedd át az ezüstöt és az aranyat, csináltas koronát, és tedd Jósua főpapnak, Jócádák fiának a fejére. Zakariás könyve, 6. rész, 11. vers. Ez nagyon furcsának tűnik. Miért Jósuának? A főpapnak a fejére teszik a koronát, és nem Zerubbábel fejére, aki Dávid családi vonalából származott. Azért nem koronázták meg Zerubbábelt, mert Isten még nem állította helyre Dávid családját abban az időben. Tény, hogy ezután a következő király az Úr Jézus Krisztus lesz, aki majd viseli Dávid koronáját, amikor eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. De a főpap megkoronázása nagyon szokatlan, mert Isten a király és a pap tisztségét teljesen elkülönítette egymástól. Ennek magyarázata abban a tényben található, hogy Jósua, a főpap, az Úr Jézus Krisztust, ami nagy főpapunkat képviseli. A zsidókhoz írt levél elmondja, hogy nézzünk föl nagy főpapunkra. Krisztus a feltámadás után fölment a mennybe, és nagy főpapunkká lett. Áthatolt a kárpiton. Most Isten jobbján ül, és vár arra az időre, amikor ellenségei lábai zsámolyává lesznek. Eljön a földre, és itt létrehozza uralkodását. Az előttünk levő kép az ő koronázását mutatja be. Figyeld meg, hogy Zakariás kis könyvében mi következik ezután. Az Isten népére és a világ pogány népeire szakadó isteni ítéletet leíró látomások után beszél Krisztus eljöveteléről és királlyá koronázásáról, hogy ő legyen a királyok királya és az urak ura. Érdekes megfigyelnünk az időkeretben az Úr Jézus Krisztus hármas szolgálatát. Először, mint Isten prófétája szolgált, amikor eljött e földre 2000 évvel ezelőtt. Lejött, hogy bemutassa Istent, és maga volt az Isten igéje, amint emberi formában megjelenítette Istent. Kijelentette Isten szeretetét azáltal, hogy meghalt a kereszten bűneinkért. Isten prófétája volt. Ebben a mostani korszakban ő Isten papja. Amikor fölment a mennybe, a kárpiton belülre ment, és a szentek szentjében a bűneinkért ontott vérét mutatja be. Ma közben jár értünk. Közben jár, amikor bűn van az életünkben, és megvalljuk neki a bűneinket. Isten előtt főpapként szolgál. A jövőben egy napon ismét eljön. A Jelenések könyve nagyon világossá teszi, hogy úgy jön el, mint királyok királya és urak ura. Jézus hármas szolgálata szerint proféta, pap és király. Most Krisztust egy másik képes beszéd mutatja be. Ezt mond neki. Így szól a seregek ura. Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve, mert helyette sarjad, és felépíti az Úr templomát. Zakariás könyve 6. részének 12. verse. A Sarjadék nem Jósua neve. Ez az Úr Jézus Krisztusnak adott prófétai elnevezés. 2000 évvel ezelőtt úgy jött erre a földre, mint sarjadék, mint vessző a száraz földből. Az a tény, hogy eljött az emberiséghez, és eljött egy néphez akkor, amikor Róma igájában nyögtek, a legcsodálatosabb ezen a világon. Isai gyökerének nevezi az ige, mert az Úr Jézus korára Dávid családja szegénységbe süllyedt. Az Úr Jézus szegénységben és elrejtettségben született. Valóban a száraz földből sarjadt ki. Tegyük fel, hogy sivatagos helyen járkálsz, amiből sok van ezen a világon. Amint haladsz, semmi más nem látsz, csak néhány kaktuszt és csörgőkígyókat. Aztán hirtelen meglátsz egy buján sarjadó zöld salátát. Elámulsz rajta. Nem tudod, mire magyarázni. Az Úr Jézus éppen így érkezett-e földre. A száraz földből hajtott ki. Jézus Krisztus visszajön, mint sarjadék. És ezúttal a sarjadék a világ fölötti uralkodást veszi a kezébe. Ő fogja felépíteni az Úr templomát. Láthatod, hogy ez bátorítást nyújt a templom újjáépítésével küzdő maradék népnek. Amint már megfigyeltük, Haggeus próféta könyvében nagyon kicsinek és jelentéktelennek nézett ki sokuk előtt, de Isten szemében az ő temploma egyetlen épület volt. Jól lehet, templomok sorozatát látjuk, amikor figyeljük a pusztai szent sátort, Salamon templomát, Zerubbábel templomát, Heródes templomát, a nagy nyomorúság templomát, a millennium templomát. Isten mégis egyetlen háznak tekinti ezeket. Nem elszigetelt épületnek látta Zerubbábel templomát sem. Jól lehet, egyesek jelentéktelennek tartották, Isten azt mondta, hogy egyedül ő ismeri annak fontosságát. És ez benne van Isten tervében és céljában. Sok panaszos levelet szoktam kapni ilyen szöveggel. Nem sokat érek Istennek. Ugyanígy síránkozott Zakariás korának maradék, elbátortalanodott népe. A templom semminek tűnt ahhoz képest, amit Salamon épített nagy gazdagságából. De Isten biztosította őket arról, hogy az általuk épített templom benne van az ő akaratában, és ő állapítja meg annak jelentőségét. Hadd mondjam ismét, hogy véleményem szerint a legnagyobb szószékek nem a nagy gyülekezetekben vannak, hanem azok a beteg ágyaknál emelkednek, ahol Isten drága szentjei imádkoznak. Most hallottam egy fiatal emberről, aki hallgatja a Biblia magyarázó rádióprogramot. Nyakától lefelé teljesen béna és ragyogó keresztjén, aki állandóan keresztény irodalmat juttat az emberek kezébe. Nem vagyok benne bizonyos, de azt hiszem, hogy az ő szolgálata Isten előtt lényegesebb, mint az enyém, vagy valaki másé, aki úgy látszik, nagyon sokat dolgozik az Úrért. Engedjük meg, hogy Isten döntsön e felől. Az a fontos, hogy legyünk benne Isten akaratában. Haggeus és Zakariás ezt akarta tudatni ezzel a néppel. Bátorították az elkeseredetteket. Ezt mondták, azt cselekszitek, amit Isten vár tőletek. Bizonyára kicsinnek tűnik, de ez Isten terve és szándéka a ti életetekre nézve. Ezáltal a kicsiny is naggyá válik. Ez is hozzájárul az Úr Jézus Krisztus ismételt földre jöveteléhez, hogy létrehozza királyságát. Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve. Isten úgy nevezi az Úr Jézus Krisztust, mint Sarjadékot, és ennek négyszeres jelentése van. Először ő Dávid sarja. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Jeremiás könyve, 23. rész, 5. vers. Itt Krisztus királynak, Dávid sarjának mutatja be a Szentírás. Másodszor úgy nevezi őt az ige, mint Jahve szolgáját, a sarjadékot. Ahogy már láttuk, Zakariás könyve 3. részének 8. versében. Hallgass ide, Jósua főpap! Társaiddal együtt, akik előtted ülnek, azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Harmadszor, itt Zakariás könyve 6. részének 12. versében, sarjadék a neve, és negyedszer, vagyis végül, úgy mutatják be Jézust, mint Jahve sarjadékát. Azon a napon ékes és dicső sarjat ad az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Ézsaiás könyve 4. részének 2. verse. Érdekes, hogy az Új Szövetség evangéliumi följegyzései az Úr Jézus ugyanilyen négyszeres szerepkörben írják le. Máté evangéliumában királyként, Dávid sarjadékaként jelenik meg. Márk evangéliumában ő Jahve szolgája, a sarjadék. Lukács evangéliuma a tökéletes embernek mutatja be, akinek neve sarjadék. És János evangéliumában ő Jahve sarja, Isten fia. Ez csodálatos bemutatása az Úr Jézusnak, aki e földön járt, és az emberi család tagjává lett. Ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között. A korona pedig legyen ott az Úr templomában, hogy emlékeztessen Heldajra, Tóbíjára, Jedajára és Szefanyjá fiának a jóságára. Zakariás könyve 6. részének 13. és 14. verse. Ő fogja felépíteni az Úr templomát. A gyökér, a sarjadék a szegénységből és a homályból jött elő. Ő építi fel az Úr templomát, vagyis a milleniumi templomot. Krisztus, a Mesiás, nagy méltóságra emelkedik, trónra lép és uralkodik. Ő király és pap lesz egy személyben. E két tisztség egyesül benne. A korona pedig legyen ott az Úr templomában, hogy emlékeztessen. Jósua nem viselte ezeket a koronákat. Csak szimbolikus koronázási aktusként helyezték a fejére. Aztán a zsidó hagyomány szerint szimbólumként a templom legfelső ablakaira helyezték emlékeztetőül, hogy ne feledkezzenek el a Mesiásról, aki nem csak király, hanem pap is lesz megérkezésekor. Eljönnek a távollakók is, és építik az Úr templomát. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Így lesz, ha engedelmesen hallgattok isteneteknek az Úrnak a szavára. Zakariás könyve 6. rész 15. vers. Eljönnek a távollakók is, és építik az Úr templomát. Figyeld meg Merrill Unger magyarázatát e verssel kapcsolatban. A távoli Babilonból érkezett követség ezüstöt és aranyat ajánl föl a templomnak, amely akkor az építés folyamatában volt, és Zakariás a jövő dicsőséges templomát jövendölte meg, amelyet Jeruzsálemben állítnak fel, mint imádság házát minden népnek, és amelybe a pogány népek a messze távolból is özönlenek, hogy oda vigyék imádatukat és ajándékaikat. Ézsaiás próféta szintén beszél arról, hogy a pogány népek a jeruzsálemi templomba mennek a millennium idején. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Ézsaiás könyve 2. részének 2. verse. Hadd emlékeztesselek arra, hogy a fejezet 12. és 13. versében azt olvassuk Krisztusról, a sarjadékról, hogy ő építi fel az Úr templomát. Aztán az előttünk levő vers azt mondja, hogy eljönnek a távollakók is, és építik az Úr templomát. A nemzetek azzal építik az Úr templomát, hogy oda viszik gazdagságukat. Ezt világosan kell látnunk, mert csak az Úr Jézus fogja építeni a templomat. Ézsaiás ezt is mondja. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Ézsaiás könyve, 56. rész, 6. és 7. vers. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy elfogadsz, mint gyermekedet, és bizalommal járulhatok eléd az Úr Jézus Krisztus által, aki az én közben járom előtted. Amen.